Köszöntöm a kedves hallgatóinkat itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál, és itt a Corporation Z-ben az új generációról, az új generációval adott esetben beszélgetünk, és a mai vendégem abszolút új generációs, sőt, egyidősek vagyunk, mindketten 20 évesek vagyunk, de nagyon izgalmas a személyisége, és a karrier útja plusz az, hogy a közösségi médiában tényleg megfogalmazza jelenlegi generáció hétköznapi kihívásait akár, és még nagyon sok izgalmas témában erős véleményt is formál. Úgyhogy sok szeretettel köszöntöm Radics Zsombort itt velem, aki influencer, tartalomgyártó. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy elfogadsz a meghívásom, és még off record egy nagyon erős mondatot mondtál, mindenhez van véleményed, az más kérdés, hogy majd izgalmas lesz-e. Szerintem nagyon izgalmas lesz. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy ezeket megosztod ma velem.
Én köszönöm, hogy itt lehetek, sziasztok.
Hát figyelj, először mesélj kicsit erről a tartalomgyártói életútról. Neked ez lehet, hogy egy ilyen sallonos kérdés, mint kezdés, de mégis most egy rádióban vagyunk, és adott esetben sokaknak ez mint egy kicsit bűvös világnak tűnik, távoli világnak tűnik. Hogyan kell ezt elképzelni, hogyan indult el számodra ez a karrier?
Hát ez a világ nagyon színes, de szerintem ezt te is nagyon tudod, hogy mennyi fajta személyiség van, mennyi ember hogy kezeli ezt az egész tartalomgyártó influencer témát. Már csak ez a két szó így tipikusan eltűnik egymást, hogy ki a tartalomgyártó és ki az influencer. Én inkább egyébként az influencerbe kategorizálom magamat, mert nekem a tartalomgyártás nagyon ilyen, ahogy mondtad, sablonos. Szóval elveszi belőle azt a szórakozást, amiért tényleg szeretem ezt csinálni. Egyébként én lassan már 5 éve kezdtem. Figyelj, még gimnázium elején. Ahelyett, hogy beültem az órára, elkezdtem videózni. De egyébként én tényleg azért csinálom, mert nagyon szeretem. És ez így évek óta benne van. Szóval nem a pénz, hanem tényleg az, mert hogy ez engem motivál.
Tök jó. Ez nagyon izgalmas, hogy úgy beszélsz róla, hogy egyfajta önszórakoztatás is van a közben, miközben másokat szórakoztatsz. Amikor elkezdted csinálni, akkor te neked az a fajta út volt, mert leginkább kettő útra bontható talán, ahogy látom, ahogy sikeres influencereket belekezdenek. Olyan értelemben, hogy van, aki elkezdi, mint karrier, mint egy tudatosan felépített út, ami bízik benne, hogy be is fog teljesedni, és van az, aki mondjuk TikTokon véletlenül virálisra válik, és onnantól ezt jól felismeri, és tovább építi. Neked melyik volt inkább? Neked egy hirtelen jött meglepő siker az önszórakoztatásból, vagy pedig egy jól megtervezett, kiépített út?
Azt mondod, hogy két út van, lehet azt mondom, hogy van egy harmadik is, amit én csinálok, vagy nem tudom, nem szeretem, amit én csinálok, amit én szeretek, ez nem ez a fajta, de én tudtam, hogy ha elkezdett TikTokra posztolni, ezt az emberek nézni fogják, mert tisztelek azzal, hogy van egy megosztó oldalam, amire az emberek felfigyelnek, és én azért nagyon hálás vagyok, mert ezzel nem rendelkezik mindenki. Igazából tényleg azért sem, mert szórakoztat, és akkor is azért kezdtem ezt csinálni, mert szórakoztat, úgymond egy ilyen kis naplónak fogom fel, van, hogy sztorit mesélek el, van, hogy arról beszélek, hogy mit ettem, hánykor ettem, hogy jött ki a WC-n, tőlem bármit megnéznek, és én pont ezért szeretem csinálni, mert amihez kedvem, azt csinálom.
Kifejezetten őszinte, sokszor megosztó vagy, és ami nagyon izgalmas számomra, hogy sok esetben nagyon büszkén is mutatod azt, és ez még nagyon jó üzenet különben, hogy, és az egész generációban ez inkább egyre egy tendenciává és trendé válik, hogy nem kell feltétlenül magát az embernek ebben a generációban, nem az, hogy tökéletesnek lennie, de tökéletesen éreznie minden pillanatban, és ezt a tökéletlenséget nagyon erősen sokszor felvállalod, közben persze sokszor tökéletesen is mutatod magad, de így ezt a kettőt jól egyensúlyozod, de szerinted ez mennyire trendenél a generációnál, hogy az, hogy valaki lehet, hogy pont így ellensúlyozva azt, hogy sokáig a közösségi média csak arról szól, hogy mindenki fancy, és mindenki tökéletes, és mindenki glamorous, hogy most már egyre inkább az is menő, hogyha mondjuk nem mindig vagy tökéletes.
Hála égnek. Először is nem tudnám miből fizetni a számláim, ha még mindig jónak kell magunkat mutatni. Másrészt pedig lássuk be, tehát, hogy mindenhol hasonlóak vagyunk, mindenhol félünk a gázszituációktól, félünk az elutasítástól. Én nagyon egy olyan burokban nőttem fel, hogy bármilyen csátok az egy hiba lesz, vagy az, hogy gáz lesz, és hogy hú, de kellemetlen érzés lesz. És én ezt próbálom normalizálni a TikTokon, az Instagram az platformomon, és amiért én nagyon hálás vagyok, ezt ennyien szeretik, mert a legtöbb influencer szerintem, és nem vagyok ilyen pick me girl, hogy jaj, én más vagyok, mint a többiek, de a több influencer inkább azt az oldalt mutatja meg, amilyen szimpatikusabb. Szóval, hogy milyen szép reggelit csináltam, milyen szépen etettem meg ma a kutyámat. Szóval azok a dolgok, amik szerintem kicsit unalmasak.
Egyetértek. Az előbb mondtál egy érdekeset, méghozzá azt, hogy ha mindig tökéletesnek kellene mutatod magad, akkor nem tudnád kifizetni a számláid. Egy kicsit váltsunk témát, és egyszer hadd kérdezzek bele nagyon konkrétan és bulvárosan, de kifejezetten az influencerkedésből egy 20 éves fiatal tudja fizetni a számláit itthon, ebből meg lehet élni rendesen Magyarországon?
Hát attól függ, hogy azért egy olyan 20 éves fiatalról van szó, aki a szüleivel él, vagy nem. Mert én például, én a szüleimmel élek, és nekem ez nagyon jó arra, hogy kifizessem a tandíjamat, kifizessem azt, hogy el akarok menni vele kajálni, szóval nem kell a szüleimtől kérnem. De nagyon kényelmes egyébként a Mama Hotel, szóval én szeretek ott lenni, nincs azzal semmi probléma, nagyon szeretjük a Mama Hotelt. Viszont ha mondjuk egy olyan 20 éves lennék, aki már a lakbér miatt aggódik, aggódik amiatt, hogy eltartsa mondjuk a párját, ha adott esetben a gyerekeit, akkor az én keresem kevés lenne hozzá. De tudom, hogy vannak olyanok, akiknek meg nem. De lehet azért, mert ők sokkal több reklámot vállalnak.
Aha, aha. Mennyire szelektálsz különben a együttműködések között?
Mármint arra gondolsz, hogy szeretem-e őket, vagy hogy így...
Mennyire, az... mész, tehát, hogy mennyire fogadsz el minden megkeresés? Például abban biztos vagyok, hogy most, hogy de uncsi ez a kérdés, hány követőd van különben?
Úristen, amúgy most azért tudom, mert tegnap ugyanígy voltam egy podcast forgatáson, és ott mondták el, hogy 507 ezer követőm van. Wow. Az 500-ra emlékszem, és képzeld el, ez már a mega influencer kategória, 500 felett. Aztán. Figyelj, lehidalok.
Gratulálok, egy mega influencer ma a vendégem itt a rádióban.
Kis húzom gyorsan itt magamat, ha már azt nem látjátok.
Na tehát van több mint 500 000 követőd, gondolom sok a megkeresés természetesen. Mennyire fogadsz el mindent, vagy mennyire szelektálsz az alapján, hogy a közönségednek mit tetszhet, vagy mi az, ami neked személy szerint önazonos?
Amúgy meglepődnél, mert olyan sok megkeresés nincs nálam. Nagyon időszakváltozó, ezt mondtam is, tehát hogy nem mindegy, hogy tél van, vagy nyár, amikor Pride, és mindenki a melegeket akarja szponzorálni, de az ügynökségem az, aki hozza ezeket a munkákat. És én most már sokkal jobban válogatok. Régen nem fogadtam el mindent, csak te azokat, amikor úgy érteztem, hogy szükségem van rá, vagy most fú, figyelj, tényleg itt ez a platform, csinálj bele pénzt. Most már sokkal válogatósabb vagyok, és inkább én arra fókuszálok, hogy mi az, amiből tudok valami humorost, valami szórakoztatót csinálni. Szóval most nem tudom, tegyük fel, a kezembe adsz valami olyasmi dolgot, amivel te nem tudok mit kezdeni, akkor én azt egyszerűen nem fogom ellállni, akármennyi pénzt adnak érte.
Értem. Mondtad az elején, hogy ez az egész számodra valamilyen szinten egy önszórakoztatásból is indult, és melyik is egy fontos faktor neked az, hogy saját magad szórakoztasd, ezzel is élmény legyen. Amikor tartalmat gyártasz, mennyire gondolkodsz abban, hogy magadnak tetszen az, amit készítesz, vagy mennyire az van a fejedben, hogy kiszolgáld a közönséget? Tehát, hogy amikor elkezdesz egy videót csinálni, inkább a közönség kiszolgálása, vagy a saját szórakoztatásod van előnyben? Tehát úgy gondolkodsz-e, hogy ez most úgy jót fog menni?
Inkább a sajátom. Mindig benne van az emberben, szerintem ezt te is ismered, hogyha valamivel dolgozol, akkor akarod, hogy jól menjen, akarod, hogy az népszerű legyen. De ha egy idő után ezt elengeded, és nem ettől függsz, sokkal fontosabb az, hogy olyat rakj, ami neked is tetszik. Vannak dolgok, amit mondjuk nem tudom, néha ránézek, és azt mondom, hogy fú, ez kicsit erőltetett le, de tudom, hogy szeretni fogják, és tőlem elfogadják, és figyelj, lehet, hogy gáz, de én élvezem, ők élvezik, és csak ez számít.
Amikor előadásokat tartok márkáknak, ilyen generációs témában, sokszor beszélek arról, hogy ez a generáció különben mennyire ilyen hype buborékokban, vélemény buborékokban él sokszor. Egyfajta túlreagáló generáció is vagyunk, ahogy ezt sokszor szeretem hívni. A hype-ok azok nagyon időszakosak és nagyon erősek, amíg valami nem ér be ennek a generációnak ebbe a buborékába, addig egyáltalán nem foglalkoznak vele, és onnantól, hogy bent van a figyelem körben, onnantól hirtelen hatalmas piedesztára emelik, és mindenki ezzel foglalkozik. Na most ezért különben pont a TikTokon, ami egy kifejezetten időszakos platform, nehéz relevánsnak maradni különben. Sok mindenkit lehet látni, akiknek van egy-egy trendje, vagy egy-egy videója, ami hirtelen hatalmas kattintásokat ér el, de aztán abból nem tudnak tovább mozdulni, mert egyszer csak véget ér az a hype, és nem tudnak megújulni. Nálad azt érdekes látni, hogy valahogy így ilyen nagyon nagy hype-okból kimaradsz, de végig nagyon-nagyon konstant tart ezt a közönséget. Szerinted ez minek köszönhető, hogy így felül tudod írni ezt az algoritmus szabályzatot?
Úristen, figyelj, elpirulok. Szerintem amúgy azért, mert ez most tényleg kicsit ilyen, nem tudom, olyan lesz, ami ilyen tipikusan Instagramon 2016-ban megjelent volna, mint inspirációs idézet, de mert magamat adom. Ha. És hogyha szerintem az én közönségem azért szeret ennyire, és én is azért szeretem őket, mert őszinték vagyunk egymással, én nagyon nyitott vagyok feléjük, nem tudom, hogy túl nyitott-e, de én tényleg mindent megosztok velük, és emiatt van egy ilyen erős kötelék, ami miatt nem érdekel az, hogy csinálok-e trendeket, csinálok-e hype-okat, vagy ahogy hogy fogalmaztál, vagy ebben a hype-ba részt veszek-e, mert, mert baby, I'm just going with the flow. I'm just having fun.
Értem. A te követő táborod, az hogy látod, milyen korosztály leginkább, melyik milyen évek vannak fókuszban? A te korosztály, vagy nálad még fiatalabbak? Alapvetően egy új generációról beszélünk.
Hűha, hát most ha megkérdeznéd az egyik utánomat, biztos azt mondaná, hogy a 13 évesek, de egyébként valami ezt igazuk is van ezeknek az embereknek, viszont most már egyre több, képzeld, egyre idősebb emberek, szóval rengeteg kommentet kapok anyukáktól, idősebb hölgyektől, és imádom őket, de egyáltalán ne esj félre, nincs semmi probléma a fiatalabbakkal se, én őket is imádom, ők azok, akik jönnek úgymond ebbe az új világba, az egész bizniszbe, és én tényleg tárkalokkal fogalom őket, sőt, én egyébként úgy gondolom, hogy mondjuk az alfa generáció követőim, ők sokkal azok a fajták, akik okosabbak a többieknél.
Aha.
Szóval sokkal nyitottabbak erre a... Hogy fogalmazom ezt meg? Szóval az elméjük nyitottabb arra, hogy az én fajta embereket is befogadják.
Érdekes. Pont ezt akartam kérdezni, hogy az alfa generációsok, ugye ezt úgy lehet szegmentálni korosztályban, a 2010 után születettek, következő generáció, aki már utánunk jön, mennyire lesz más, mint a mi generációnk?
Hát nagyon, Jézusom. Én egyébként őszinte leszek, nem tudom, néha így a buszon szoktam látni, hogy amikor éppen jövök ide, hogy mennyire kellemetlenül tudnak néha viselkedni. És ez tök oké, és mert amikor fiatal voltam, én is tök kellemetlen voltam, viszont nem tudom, hogy én nem tudom elképzelni, hogy velük mi lesz később, de biztos vagyok benne, hogy rólunk is ezt mondták, és mi is talpra tudtunk állni. Csak néz körbe. Úgyhogy biztos benne, hogy ők is tudnak. Biztos. Én pedig csak tudod, egy ilyen negatív szarka vagyok.
Ja, ne vieskedj. Ugye, ami az ő életüket mindenképp még egy fokkal erősebben fogja befolyásolni, vagy nagy hatással lesz rájuk, ugye az a mesterséges intelligencia, ami egyre inkább jön be, tör be, és sok területen érvényesül. Most látjuk a ChatGPT trendeket, meg hogy már mindenki az egyetemen próbálkozik az, hogy mesterséges intelligenciával egész értse ki a dolgozatait. Na most, amire kíváncsi vagyok, és ez nagyon diplomatikusan fogalmaztam, de igenis különben TikTok trendek is vannak, de nem akarok elkalandozni még hozzá, amire kíváncsi lennék, hogy már azt is lehet különben látni, hogy külföldön, mert megpróbálnak létrehozni ilyen mesterséges intelligencia influencereket, ilyen AI influencereket. Mit gondolsz, ennek lehet jövője? Tehát, hogy ez a következő generáció annyira más lesz, hogy már tud érintkezni egy ilyen mesterséges intelligenciával is emocionális szinten, hogy rajongjon és érte és kövesse őt? Vagy pedig ez csak valamilyen felnőttek által felfújt és megpróbált kreált hype, ami azért nem fog tudni beválni?
Hát nem tudom, figyelj, én nem tudom elképzelni, hogy mondjuk itthon ez megtörténjen, vagy maximum így egy-két specifikus karakterrel, külföldön, mondjuk nem tudom, Amerikában tudom, hogy ott vannak már olyan ilyen mesterséges intelligenciával készített influencerek, akiket imádnak, de ott egyébként sokkal butább is szerintem a közönség. Aha. Szóval itthon sokkal nehezebb az embereket megnyerni, és valami, hogy felkapják rá a figyelmet. Lehet. Lehetséges. Nem vagyok egy AI szakértő, szóval, hogyha most fegyvert tartanám a fejemhez, nem tudom, hogy el tudom-e képzelni, de talán I guess.
Aha. Különben, amire most pont így érdekes belegondolni, most ilyen nagy hype-ként kezeljük ezt most, meg hogy ez most történik, de a Gorillaz zenekar az megvan? Az még...
Nincs.
Na mindegy, de volt ez, nem voltam a legnagyobb követőjük, de volt egy ilyen 2010-es években brutálisan felkapott zenekar, ami nem is létező szereplőkből állt, tehát hogy négy ilyen animációs figura volt, és közben valaki csinálta a zenét, ők voltak maguk a szereplők, és az már akkor bejött, tehát valamilyen szinten ezt egyszer már eltéltük, minden esetre érdekes lesz az, hogy ez milyen hatása lesz ránk. Különben szerinted, ugye sokszor mondják el a mostani fiatal generációkról, hogy a digitális világban élnek csak leginkább, és hogy így offline nem akarnak érintkezni, nem is tudnak kapcsolatokat teremteni offline. Ezt te igaznak tartod? Tehát, hogy valóban online sokkal jobban érvényesülnek, és szívesebben töltenek időt, és kapcsolódnak másokhoz a mai fiatalok?
Igen, mondanám. Figyelj, őszintén nem tudom, szóval én ezekhez nagyon úgy állok, hogy ahogy én gondolkozok, és én az én generációmban úgy gondolom, hogy én offline tudok kapcsolat teremteni, de nekem a személyes dolgok sokkal jobban megérintenek. Na most, ha egy influencerről van szó, akkor nyilván ott egyértelműen az online tér az, ahol ez működik. Nem tudom. Szerintem igen.
Aha. Aha. Kedves hallgatóink, most egy nagyon rövid szünetre el fogunk menni. A vendégem Radics Zsombor, nagyon köszönöm, hogy itt vagy ma velem, és folytatjuk ezt az izgalmas beszélgetést. Új generáció, még mesterséges intelligencia és az influencer világ, úgyhogy minden, ami most hype a fiatalokkal kapcsolatban. Pár perc és visszatérünk, ez itt a Corporation Z. Újra köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en. Én Trunk Tamás, Double T vagyok, a vendégem pedig Radics Zsombor, influencer, tartalomgyártó, ha bár már megbeszéltük azt, hogy inkább az influencer felé rangsorolnád magad, hogyha ezt így lehet mondani. Köszi minden esetre, hogy elfogadtad a meghívásom. Sok különböző kihívásról és ilyen fenoménokról beszéltünk így az új generáció életében jelenleg. Mégis egy téma egyelőre kimaradt még hozzá. A tanulás, az edukáció, az egyetem kérdése. Sokszor beszélünk arról, hogy a fiataloknál már nem menő egyetemre járni, ott van a sok sikersztori, akik ott hagyták az egyetemet, és nagyon sikeresek lettek. Kíváncsi vagyok ebben a te véleményedre, de még előtte megkérdezném azt, hogy te jársz-e különben egyetemre?
Igen, igen, én a Metropolitan Egyetemen tanulok, a művészeti karján televíziós műsorkészítő szakra. Én majd szeretnék egyszer tévébe dolgozni, de most lehet ezt mondom, aztán két hét múlva a piacon találkozunk majd, szóval bármi lehetséges még. Igen, büszke egyetemista vagyok.
Ez nagyon király. Na várj, menjünk sorba, a TV fenoménre is kíváncsi vagyok véleményben, de akkor kezdjük a tanulással. Elgondolkodtál azon, hogy felcsapj teljes ellású influencernek, és ne tanulj tovább?
Nem, mert mondom nekem, ez nem a pénz itt a motiváció, és én egyébként nagyon szeretem mondom csinálni, szerintem már 40 ezerszer elmondtam, hogy mennyire szeretem, annyira, hogy már a végén el se iszik, viszont tényleg ebben nem tudom elképzelni, hogy nem tudom, mondjuk 60 évesen is ezt csinálom, plusz nincs belőle nyugdíj, úgyhogy nem is egy biztos forrás, ezért nekem tényleg ez csak arra jó, hogy magamnak tudjam fedezni a dolgokat, illetve egy rohadt jó platform, amire hátra tudok esni. Egy ilyen asztal, egy ilyen biztosíték.
Sőt, azért azt is hozzátenném, hogyha mondjuk egy tévés műsorvezetővé, szerkesztővé, bármivé akarsz válni, az, hogy van mondjuk egy influenceri platformod,
pontosan.
Az egy elég nagy support. Tehát, hogy sokan vannak például, és ezt sokszor hangsúlyozom, akik ugye én amúgy nagyon hiszek az egyetemen, hogy fontos, én is járok egyetemre közben. De sokan úgy vannak vele, hogy akik elmennek egyetemre, akkor ők így főállásban egyetemistának tartják magukat, és aztán kimennek ugye a munkaerőpiacra, és aztán meglepődnek, hogy még van másik több ezer főállású egyetemista, aki ugyanakkor jött ki velük az egyetemről. Na most hogy lehet itt kitűnni talán, és ilyenkor mondom azt sokszor, hogy közben a személyes márkát építeni, a személyes platformokat építeni, az elképesztően hasznos tud lenni, mert igenis ezzel tud az ember kitűnni, főleg ha ennyire területen marad. Mindig is különben ilyen tévés irányba akartál mozogni?
Nem, képzeld el, mikor érettségi volt, ugyebár ez a negyedik évben van, be kell írni mindig az egyetemnek a listáját. Figyelj, azt tudom, mit írjak föl, tehát Marika néni, nem tudom, 20 szállodája, és akkor anya mondta, hogy figyelj, nem gondolkoztál tévén? Mondom, hát nem tudom, mit csinálnék én tévében. És akkor mondta, hogy figyelj, van itt egy tök jó szak, nézegődött nekem, Isten nyugasztalja anyát, vagy mármint még él, csak hogy nagyon szeretjük. De nagyon szeretjük. Igazából ő volt az, aki így elkezdtem lökni, és rájöttem, hogy tök jó, mert szeretek szerepelni, szeretem csinálni, szeretnék a tévé mögött, tehát így a kamera mögött is dolgozni, aha, előtte is akár, és hogyha a tévének esetleg nincs is jövője, műsorok mindig vannak, hisz online térekben mindig vannak ilyen különböző platformokra, és azokban is szemtök jó, mert nem amat ezt találni, és ebben van nyugdíj. Szóval...
Annyira jó, hogy így mindig mondod, hogy így itt vagy, mint egy kinézetre talán egy ilyen új generációs sztereotípia, Jordanben, tök izgalmasan felöltözve.
A Jordan miattad van rajtam.
Jaj, nagyon köszönöm, ez megtisztelő különben. De közben másodszorra hozod elő azt, hogy fontos, hogy legyen nyugdíj, miközben azt mondják a fiatalokra, hogy hosszú távú pénzügyi tudatosság az nincs. De Klesz, ezt hogy látod szerinted? Neked van személy szerinted, hogy te, nem tudom, félreteszel, befektetsz? Gondolkozol ilyen kérdésekben?
Kicsit elkezdem itt izgulni, izzadni. Igen, gondolkozok nyilván.
Adnék 10 percet, és a befektetési tanácsait fogom beszélni belőle.
Figyelj, nem kell bankár, itt vagy te. Igen, nyilván gondolok rá, de mondom, ez inkább abból adódik, hogy anya az nagyon az a fajta anyuka, aki engem mindig felkészít arra, hogy jó, tök jó, hogy most van mondjuk pénz, de ne felejtsd el, hogy mi lesz mondjuk 10 év múlva, mi lesz 10 perc múlva, mert sosem tudod, hogy mikor veszted ezt a pénzt, bár hogyha rólam van szó, és bemegyek egy üzletbe, mert akkor tényleg elvesztem az összes pénzem, próbálok spórolni, de nem könnyű, mikor mellette ott van magamnak a tandíj, ami tök nagy összeg, nem könnyű, amikor szeretnék beköltözni a városba, szeretnék magamnak kialakítani valamit, akár nem tudom, egy saját dolgot, érted? Szóval az már mindenki a pénz a tőkéje. És jelenleg nem spúrok, nem teszek félre, pedig tök jó lenne, úgyhogy lehet a podcast után fogok, és nyitok is magamnak egy külön számlát erre.
Na, és aztán pedig kérek egy kis províziót a banktól, ahova mész.
10%.
Ez így indul. Nem viccet félretéve, érdemes hozzátenni nálad, hogy nagyon szimpatikus nekem különben, hogy anyukád nagyon aktívan bevonod a külön a videóidba is, sokszor megmutatod, és most már a beszélgetésben is szerintem harmadszorra hozod elő. Az biztos, hogy jó a kapcsolatotok, és még a Mama Hotel fenomént is mondtad, pedig sokáig ugye nem volt így, vagy nem az volt feltétlenül 20 évesen menő, hogyha az ember az anyukájáról beszél, hanem hogyha egy nagy önálló ember. Hogy látod, változik ez a trend? Tehát, hogy a szülők szerepe különben így az életben az most már elfogadottabb, ha az ember így felvállalja, és nem akar mindenképp olyan nagyon erőteljesen egy önálló entitásnak tűni 20 évesen már?
Hát én remélem. Én nagyon szeretném azt a világot élni, ahol az anyukákat meg a szülőket ünnepeljük, azokat az apukákat, akik tényleg szerettek gondolnak a gyerekeikre, mert tök ritka. Nagyon ritka, hogyha számíthat a szüleidre, és én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, hogy anya nekem itt van, ezért is beszélek ennyire róla, mert ő a legnagyobb falam, és én vagyok neki a legnagyobb támogatója, és ez a szeretet buborék, amiben én felnőttem vele, ez nekem nagyon fontos volt az, hogy kibontakozzak, és ezért van az, hogy tényleg minden második mondandomban róla beszélek.
Annyira jó, hogy ezt mondod különben. A Mama Hotelt is említetted, gondolkodtál már azon különben, hogy egyszer elköltöz otthonról, vagy meg se fordul az ember fejében, hozzáteszem, én is otthon élek, és meg se fordul a fejem egyből, hogy elköltözek, úgyhogy én ebben támogató vagyok, de
szóval nem
fogsz
kisrántani hozzám. Igen, én szerintem nincsen probléma azzal, hogyha egy ideig otthon marad az ember, mert ebből a burokból kimászni szerintem tök nehéz, és egy tök nagy kihívás, számomra legalábbis biztos az lenne. Szeretnék elköltözni, szóval ha mondjuk nem tudom, felmennél most a Facebookon és megnéznéd, hogy milyen hirdetéseket láss, csak lakásokat látnál, és szerintem az összes Z-generációs embernek, akinek még van Facebooka, de még ez így ilyen távolibb dolog. Szóval először el akarom végezni az egyetemet, akarok magammal valami normálisabb dolgot is kezdeni, szóval nincsen baj az influencerkedéssel, de lássuk be, azért nem a legnehezebb munka a világon, és én szeretnék mellé valamit kiépíteni vele.
Értem. Még ennek kapcsán talán azt is érdekes látni, vagy arról beszélni, hogy az ilyen klasszikus életút pálya az mennyire felborult. Tehát, hogy régen olyan elvert volt sokáig, hogy az ember ugye elvégzi az egyetemet, kiköltözik otthonról, munkát vele, stb. Most már lehetséges az, hogy például valaki, nem tudom, hatalmas céget épít különben, akár több milliós, 10 milliós, 100 milliós elbevétele van, de közben lehet, hogy még otthon lakik a szüleinél, lehet, hogy később költözik el, lehet, hogy ez minden felfordul. Ez szerintem egy nagyon, nagyon pozitív dolog, te ebben egyetértesz, hogy nem kell feltétlenül ragaszkodni ezekhez a sémákhoz, amiket betanultunk ebből a szempontból előző generációktól?
Igen, igen, én feltétlenül örülök, plusz nagyon változnak ezek a normák, szóval ez a kapunyítási pánik a mi generációnknak egy tök nagy kihívás, sokkal másabb, mint mondjuk ami 20 éve volt, de mondjuk lehet 20 éve olyan dolgokat csináltak az emberek, amiket kevésbé szeretnek. És szerintem ezek a dolgok így változtak. Például most már nekünk, a mi generációnknak sokkal fontosabb, hogy egy olyan dolgot csináljon, amit szeret. És nyilván a pénz irányít mindent, a pénz a másik legfontosabb, de hogy ez a kettő van elől. Míg régen mondjuk az volt a példa, hogy inkább egy olyan dolgot csinált, amivel tényleg el tudta magát tartani, és ha nem szerette, ha nem volt hozzá kedve, akkor is ment, mert legalább volt egy munkahely.
Értem. Váltsunk témát kicsit a közösségi médiához. A cancel culture elképesztően erős, ugye ez azt jelenti, hogy az ember elképesztően gyorsan egy rossz mondattól szinte a közönség által el lehet tüntetve relevanciában egy közösségi média platformról, hogyha rosszat mond. De most azt mondod, hogy egy kifejezetten megosztó személyiségnek tartod magad, abban is biztos vagyok, hogy néha direkt is meg akarsz kicsit osztani, vagy direkt hatást, ingereket megmozgatni az emberekben. Hogy lehet megtalálni azt az egyensúlyt, hogy az ember egyszerűen megosszon, de mégse csúszson abba bele, hogy canceljék, hogy ilyen angolosan mondjam.
Szerintem egyébként ez a cancel culture szerintem Magyarországon annyira nem működik. Nagyon-nagyon ritkán vannak egy-egy példák, amikor tényleg valami olyasmit tesz az ember, ami, figyelj, nem is akarok példákat mondani, de embertelen. És nálunk, hogyha megosztó vagy az emberek nem szeretnek, csak népszerűbb vagy. Sokkal többet ír rólad a sajtó, sokkal többen néznek, és lehet nem szeretnek annyian, de mégis veled foglalkoznak. Szerintem ez a cancel culture, javítsd, hogyha tévedek, inkább Amerikából jött, ott kezdett el normalizálni, ott megint tök más. Mert ott nagyon kell figyelned, hogy mit mondasz. És ezért sem nagyon beszélnek soha az egyik celeb, se egy influencer az ilyen dolgokról, mert nagyon megosztó. És félnek az ilyen dolgoktól. Itthon kinyitod a szádat, nekem van egy ilyen szokásom, minden TikTokomat már lassan úgy kezdem, hogy 20 éves férfi létemre, és annyi komment kapok, hát de nem vagy férfi, miért mondod magadra a férfi szót? Figyelj, és megnézik 400-re. És nem is kell csinálnom semmit igazából a videóba, mert ezen veszek ennek, hogy férfi vagyok-e vagy sem. Úgyhogy szerintem itthon ez annyira nem működik.
A TikTok algoritmus hozzátesz ahhoz, ugye az, hogy az emberek, ha kommentelnek, vagy megosztják mással a videót, akkor jobban is pörög onnant a videó, és többször dobja fel a TikTok. Hozzátesz ahhoz, hogy az ember tényleg direkt néha meg akar osztani, vagy néha direkt olyat mond, amire tudja, hogy ugrani fognak?
Néha előfordul, figyelj, néha ki kell rúgni a hámból, ha tudod, a víz nem hullámzik, fel kell kicsit rúgni, de egyébként én nagyon nem szoktam ilyen direkt arra koncentrálni, hogy fú, mind fognak jobban veszekedni az emberek. Mondom, néha azt hozzáteszem, hogy férfi vagyok vízből, aztán ha ugranak rá, ugranak rá, nem.
Egy dolog, amíg kíváncsi vagyok nagyon a véleményedre, méghozzá ez a NPC-zési fenomén. Ugye az lehet lenni, hogy különböző szubkultúrák és különböző véleménybuborékok alakulnak ki a közösségi médiában, és a különböző közösségek meg egymást NPC-zik, mert ugye mindenki úgy érzi, hogy a másikok ugyanolyanok, de én pont attól, hogy nem olyan vagyok, sokkal különlegesebb és egyedibb vagyok, de közben pedig ez egy visszafordítható fenomén is. Te hogy látod, mennyire NPC-k tényleg a mai fiatalok, mennyire követik ugyanazokat a trendeket, akár egyes kultúrákra bontva?
Hát figyelj, kezdjük ott, én ettől az NPC kifejezéstől falra mászok. Most lehet bejön a stúdióba egy 15 éves és letépi a hajamat, de gyűlöm ezt a szót. Annyira hülyeség, de ugyanakkor meg, ha most azzal a szóval kéne érnem, szerintem itthon sokkal több az ilyen séma ember, akik ugyanolyanok. És szerintem egyébként pont ezért könnyebb kitűnni ebből a tömegből, mert ha most egy 15 éves lennék, azt mondanám, hogy mindenki NPC. És mindenki szinte ugyanazt csinálja, és félnek az emberek a kitörésből, félnek attól, hogy másak legyenek, és ezért olyan könnyű felkapottnak lenni ma már.
Értem. Mit gondolsz a visszajelzésekből, amit akár a közönségettől kapsz? Motiválsz embereket, fiatalokat arra, hogy merjenek kitűnni, merjenek különlegesebbek lenni, merjenek kilépni a sorból?
Szerintem igen. Én szeretném azt hinni, hogy igen. Mert tudom, hogy amit csinálok, az nem feltétlen a leg... nem is ezt a normális szót akarom mondani, mert mi az a normális, hanem a legmegszokottabb dolog. Tudom, hogy nagyon megosztó vagyok, tudom, hogy tök idegestő tudok lenni, viszont pont ezzel, hogy én önmagam vagyok, akkor is, hogyha még ilyen rohadt idegestő vagyok, ezzel szerintem motiválok embereket. És a visszajelzésekből is azt látom, hogy tök sokan mernek önmaguk lenni, amikor rólam van szó, és hogy kiállnak azért, akik ők.
Értem. Hogyha még egyszer a karrieredre visszakanyarodhatunk, és kicsit az üzleti oldaláról is rátekinthetünk az egészre, ugye neked is van egy menedzsmented, mint sok más influencernek is. Alapvetően melyik ponton kapcsolódik be a te utadba egy menedzser, vagy egy külső ügynökség, aki még így segít és támogat téged ezen az úton? Gondolom, hogy nem rögtön menedzsmenttel kezdtél, de hol volt az a pont, amikor azt érezted személyesen, hogy kell valaki, aki ebben támogat, megéri különben a menedzser? Nekem nincs, én igyekszem minden saját kézben tartani. Teszem szögödből, megéri, hogy van?
Igen, nekem 100%-ig, szóval nekem szükségem van egy ügynökségre, mert ők kezelik azokat a dolgokat, amikhez nem értek, tehát a papírokat, figyelj, szerződések, olyan szavakat használtam, nem is ismerem őket, én belátom, nem vagyok a legokosabb személy, nem én vagyok a legfényesebb csillag, viszont az ilyen dolgokat rábízom az ügynökségemre. Munka szempontjából, ha mondjuk cégeket szeretnék keresni, akik szponzorálnak, szerintem nem feltétlenül van szükség egy ügynökségre. Én azért szeretem, mert nekem ők többet hoznak, és hogyha esetleg arról van szó, hogy fú, figyelj, most ki kell fizetni a számlákat, most jól jönne egy kis pénz, tudsz esetleg valami céget szerezni, és akkor ők szereznek, és akkor én eldönthetem, hogy egyáltalán tartom érdemesnek ezt az együttműködést arra, hogy a céggel együtt dolgozzak.
Értem. Hogy látod az utad a jövőben? Hol látod magad 10 év múlva? Szóval ez ilyen nehéz kérdés, meg ebben nehéz belegondolni, főleg, hogy olyan gyorsan változik minden, és lehet, hogy tényleg csak mesterséges intelligencia influencerek lesznek 10 év múlva, és teljesen más vizekre vezel, de hogyha most még a jelenlegi helyzetből tudsz tervezni, mik az álmaid?
Hát remélem 10 év múlva nem fogok buszozni, és meg lesz a jogsi, az még egy nagyon nagy előny lenne. De komolyra fordítva a szót, én nagyon szeretném, hogyha csinálnék magamnak mondjuk egy saját teret. Akár online, egy műsort, akár nem tudom, még a végén én is megragadok egy podcast mikrofont, de valami olyasmit, ahol tényleg egy kicsit önmagam lehetek, és nem csak egy TikTok platformom, vagy egy Instagram platformom kell bohóckodnom. Szeretem azt is csinálni, de ahol tényleg csak önmagam vagyok 100%-ig.
Mit gondolsz, hogyha lenne egy ilyen platformod, mennyire változna a te talán tematika keresésed, kevésbé akarnál mondjuk megosztani, és jobban azokra a dolgokra tudnál fókuszálni, amiket szeretsz?
Talán igen, de egyébként mondom, nálam ez a megosztás dolog, vagy hogy megosztó vagyok, ez nem direkt van.
Persze.
Szóval én tényleg csak önmagam vagyok, és vannak emberek, akik ezt úgymond egy ilyen céltáblának használják, hogy betámadjanak.
Persze.
De hogyha mondjuk tegyük fel, most konkrét például mondjuk lenne egy saját műsorom, ott tényleg arra törekednék, hogy az én nézőimnek csinálják valamit, aztán mondjuk 10 év múlva ők már 10 évvel idősebbek lesznek, és olyan dolgokat szeretnének nézni, amik őket érdekli, akkor pedig azt, mert úgymond valamennyire együtt növünk fel.
Együtt növünk fel, ez egy nagyon jó szó, mondhatod, hogy 5 éve vagy nagyjából aktív ezen a pályán, az influenceri karrieredben. Hogy látod, a jelenlegi követőid azok, akik 5 éve voltak, és veled felnőttek, vagy pedig cserélődtek, és egy új generáció csatlakozott be az utadba?
Tök vicces, hogy ezt mondod, mert múltkor az egyetemi tanárommal beszélgettünk erről, hogy nekünk, amit mi csinálunk, akár tartalomgyártó, akár influencer, akár milyen közszemély, az egy generációnak szól, és velünk növünk fel. És én annyira megijedtem ettől, hogy úristen, most akkor én nekem el kell kezdem velük fel. Nem. Szerintem ő igaza van ebben, tényleg együtt növünk fel, viszont az internetnek hála már folyamatosan nyílik ki ez a kapu. És én nagyon örülök, hogy azok az emberek, akik fiatalabbak, feltevesznek engem, mondom, tök sok idősebb követőm jön már, és ez az egész kár jobban nyílik, viszont nyilván az én, nekem a fő, úgymond célközönségem, azok a velem egy idősek lesznek, és azok a fiatal tinédzserek.
Értem. Zsombor, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Köszönöm, hogy beszélgethettünk. Azt gondolom, hogy kifejezetten izgalmas témákat érintettünk, csak ugye elrepült az idő. Remélem, hogy lesz még lehetőségünk beszélgetni egy jót, akár a YouTube csatornámon majd, de ezt majd kedves hallgatók, ezt jelenteni fogom természetesen. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy velünk voltak. Jövő héten visszatér újra egy új adásra a Corporation Z. Szombaton érkezek egy új témával, és addig is visszahallgathatnak minket, akár a Spotify-on, akár ezt a beszélgetést is persze, és hallgathatnak minket bármikor online a www.spiritfm.hu-n. Viszont hallásra!